Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvéreink, most Isten igéjét, amelyet megírva találunk János evangéliumában, a 20. fejezet 30. és 31. versében a következőképpen. Sok más jelt is tett Jézus a tanítványai szeme láttára, amelyek nincsenek megírva ebben a könyvben. Ezek pedig azért irattak meg, hogy higgyétek, Jézus a Krisztus, az Isten fia, és e hitben életetek legyen az ő nevében. Amen. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban vannak olyan dolgok, amelyek csak is Istentől származhatnak. Biblia vasárnapján természetesen elsősorban a Szentírásra tekintünk ilyen módon, de most hadd nézzünk más területekre is. Nemrégiben egy olyan előadáson voltam a Balaton.net-en, ahol az előadó kimondottan lelkészek lelki gondozásával foglalkozik főállásban. Azért jött az Egyesült Államokból, és dolgozik már itt évtizedeken keresztül, hogy segítse azokat a lelkészeket, akik valamilyen tekintetben úgy érzik, hogy megbicsaklottak a nehéz úton a szolgálatban. És ő arra hívta fel a figyelmet, hogy nagyon nagy hálával gondolhatunk azokra az emberekre, azoknak az embereknek a munkájára, akik sok esetben még azt is vállalják, hogy a saját életüket teszik kockára, hogy mások életét megmentsék. Hogy így gondolhatunk nagy hálával mondjuk mentősöknek a szolgálatára, vagy a tűzoltóknak a szolgálatára, a rendőrök szolgálatára, vagy terrorelhárítók szolgálatára. Azt a kérdést tette fel, hogy miért van az, hogy az életüket teszik kockára? Azért a pénzért? Mi azonnal tudjuk, hogy nem. Nincs az a pénz, amivel meg lehetne ezt fizetni. Hiszen általában ez a probléma, hogy nincsenek megfizetve azok az emberek, akik a legkomolyabb szolgálatot végzik az emberekért. A komolytalan dolgok, most nem akarok sorolni semmit sem, mert nyilván ez csak cinikus megjegyzés, hogy komolytalan dolgok, de kevésbé humánus, kevésbé fontos dolgok jól meg vannak fizetve. Miért van az, hogy ezt vállalják ezek az emberek? Vagy miért van az, hogy egy szülő, aki fél attól, hogy meghal, gondolkodás nélkül odaadná az életét a gyermekéért? Félelem nélkül talán. Miért van ez? Azért, mert az Isten képűségnek a jele. Azért, mert ez annak a jele, hogy ahogyan az Isten szeret bennünket, úgy tudunk mi is szeretni. Ez az Isten képűség egyik területe. És Isten ugye az életét adja értünk. Ezért lesz képessé valaki arra, és érez jót a szívében, hogyha kockáztatja az életét a másikért. Egy faludi esszében lehet olvasni azt, hogy az 56-os forradalom idején, illetve később, amikor ugye behívták már a szovjet katonákat, akkor 200 szovjet katona nem vállalta Budapest szétlövését. Nem vállalta azt, hogy embereket, ártatlan embereket öl meg. És elbújtak a pincékbe. Később természetesen Andropovnak az emberei kivégezték őket. De miért volt az, hogy ez a 200 ember kockára tette az életét, parancsot tagadott meg, és tudták, hogy mivel jár ez? Miért volt ez? Azért, mert Isten képű emberek voltak. A többiek is csak nyilván féltek. Azért, mert Isten beléjük ültette a helyes erkölcsöt, és ők ennek engedelmeskedtek, nem az emberi parancsnak. Biblia vasárnapja van. És itt nagyon fontos kijelenteni, hogy a Biblia az Isten szava. A Biblia az Isten szent igéje. Tudjuk már, hogy ezt sajnos már ezt is hangsúlyozni kell. Evangélikus egyházban is hangsúlyozni kell. A Biblia Isten szent igéje. Lehetne sok mindenről beszélni, hogy miért a legmegbízhatóbb ókori irat. Beszélhetünk itt C.S. Lewisnak az életútjáról, kutatásairól, hogy hogyan indul el ateistaként, és bizonyosodik be az ő számára, hogy a Szentírásnál nincsen megbízhatóbb irat a világon. Beszélhetünk más újságíróknak az életútjával, akik szintén azzal indulnak el, hogy egy oknyomozói riportmunkát végeznek, és bebizonyítják, hogy a Szentírás az egy szedett, vetett, összetákolt íromány, aminek nincsen semmiféle különösebb tartalma, és megbizonyosodnak róla, hogy igenis megbízható irat. És nincsen más hasonló az ókorban, ami ennyire megbízható lenne. Lehetne ezekről beszélni, de mégis inkább én gyakorlatilasabb módon szeretnék most szót szólni a Szentírásról, méghozzá olyan tekintetben, hogy hogyan segít bennünket abban, hogy higgyünk Jézusban, mert ez a témája Jánosnak, hogy azért irattak ezek meg, hogy higgyétek, Jézus a Krisztus, az Isten fia, és e hitben életetek legyen. Azt mondja János, hogy sok más jelt is tett még Jézus ezeken a dolgokon kívül, amiket leírt, vagy gondolhatjuk azt, hogy beleértette ő már Márk evangéliumát, Mátét és Lukácsot is, hiszen azok az evangéliumok már készen voltak ekkor. Külön érdekesség, hogy János jóval az első három evangéliumot követően idős korában, 80 akárhány évesen írja le azokat a történteket, amelyek még ott voltak a fejében, és amelyek még ismerve az első három evangéliumot, még hiányoztak. Azt mondja, még ez erről is szó volt. És ő egészen más szempontból, egészen más szerkesztéssel fogalmazza meg a dolgokat. Tehát amit belevesz, és már az előző három evangéliumban is szerepeltek, azok is egészen más értelmet nyernek, mert János egészen más koncepció, teológia alapján írja le a gondolatait, prédikál. Úgy, ahogyan a Jézus filmekkel kapcsolatban szoktam mondani, hogy minden egyes Jézus film egy prédikáció. Különös szempont szerint a rendező a maga hite szerint rendezi a dolgokat, és akar valamire rávilágítani, akar valamit prédikálni a nézőknek. Valami hasonló történik itt, hogy János a saját maga által, a saját lelkében megélt Jézus hitet akarja prédikálni, elmondani. És azt mondja, hogy nagyon sok minden más jelt is tett, ezek nincsenek leírva. Képtelenség is. Ez arra utal, hogy hát a tanítványok tökéletlenek voltak. Nem tudtak mindent maradéktalanul átadni. Amit tudtak, sikerült, azt átadták. Mondom, éppen ezért írja János, ilyen későn, 80 akárhány évesen, valamikor az első évszázad vége felé, a 90-es évek tájékán, ezért írja le, mert még mindig azt mondja, én maradtam meg egyedül. Az összes többi tanítvány már meghalt. Én vagyok az egyedül, aki még élek a szemtanúk között. Nekem még le kell írnom, ami feszít engem. Le kell írnom az utókornak. Nem tudta, hogy lesz nagytartsai gyülekezet, de le kell írnom a nagytartsai gyülekezetért. Ezt Isten szent lelke gondolta. Le kell írnom azokért az emberekért, akik most itt vannak ezen az Isten tiszteleten. Egészen konkrétan ezt is elmondhatjuk, mert az Isten szent lelke ennyire tudja, hogy igen, most itt lesz X, Y, lehet, hogy nem volt itt a múlt héten, vagy lehet, hogy nem volt az egész elmúlt évben, de most itt van, és hallania kell. Tehát sok minden, mivel töredékes emberekre lett rábízva a Szentírás írásba foglalása, Isten szavának az írásba foglalása, ezért nyilván nem tudtak mindent leírni, de azt mondja János, hogy de ez, ami le van írva, ez elég ahhoz, hogy üdvösségetek legyen. Ez elég ahhoz, hogy életetek legyen Jézus Krisztus nevében. Nem kell mást keresni. Ugye vannak, akik ugye kerestek mindenféle titokzatos iratokat, talán a legérdekesebb az a felfogás, hogy bizonyos titkos iratokat ugye őriznek a Vatikánban, és hogyha az kiderül, akkor ajaj, akkor vége lesz az egyháznak, hogyha az napvilágra kerül. Ugye én erre azt mondom, hogy egyetlen egy bűnöző sem olyan buta, hogy azokat a bizonyítékokat, amelyek ellene szólnának, őrizni a házában. Hát a bizonyítéktól meg szoktunk szabadulni. Tehát ha elkövetünk valamit, azt nyilván igyekszünk eltüntetni, megsemmisíteni. Na, tehát lényeg az, hogy értjük minden bizonnyal. Nincsen semmiféle titokzatos dolog. Mindent, amit tudtak Jézus tanítványai, a tudtunkra adták. A másik, amit el akarok mondani, hogy meg kell tennünk azt, amit ebben a könyvben leírva találunk. Az elmúlt héten az egyik hittan csoportban szó volt Róbertnek az ellenségéről, mert ez egy megtörtént esemény, mert arról szólt a hittanóra, hogy Saul ugye nagyon ellenséges viszonyba került Dáviddal, és ugye az életére tört, és hát Dávid viszont nem viszonozta Saulnak ezt a gonoszságát, és nem ölte meg, amikor tehette volna. Hogy hát szeressük az ellenségeinket. Na igen ám, de hát azt tudjuk, hogy nem könnyű dolog. Na és a Róbert ellensége című történetben arról van szó, hogy van neki egy Péter nevű ismerőse, aki egy nagyon gonoszkodó srác, aki egyszer egy ilyen kaján vigyorral fogja a macskáját, és nem tudom, hanyadik emeletről kidobja az ablakon, hogy csak úgy nyekken, és kileheli azt a kis lelkét. Hát nyilván, hogy ez egy borzasztó dolog egy kisfiúnak, aki szereti a cicáját. És akkor a hittanórán pedig arról beszél a Margit néni, hogy hát szeressétek ellenségeiteket, és ugye példabeszédekből is idéz, hogy ha éhezik a te ellenséged, akkor adj neki kenyeret enni, ha szomjazik, akkor adj neki vizet inni. És akkor hát mondja a Róbert, hogy de hát nekem ilyen is ilyen ellenségem van, és én nem fogok neki enni adni, én nem fogom őt szeretni, én megvárom, amíg felnövök, és agyon fogom csapni. Tehát körülbelül ebben a stílusban. És hogy nem, az történik, hogy a Péter megbetegszik elég súlyosan, és ott laknak azt hiszem egy lépcsőházban, és akkor kiderül, hogy nincsen senki, aki vigyázzon rá. Egyedül van. Egyedül fekszik otthon. És akkor meglátogatja a Róbert. És teljesen megszánja, amikor ott látja zihálni, nagy lázban, nehezen veszi a levegőt, és megkérdezi, hogy ne hozzak neked valamit enni? És nem volt neki olyan könnyű dolog lemenni a zöldségeshez és gyümölcsöt venni, mert szegény gyerekről van szó. De megveszi a gyümölcsöt neki, és viszi neki. És akkor eszébe jut, hogy igen, a könyv még azt is írja, hogy ha szomjazik, akkor adj neki inni, akkor megkérdezi, hogy na akkor hoznak valamit inni. És akkor megkérdezi a fiú, hogy de hát miért teszed? Hát mert a könyv mondja. Péter nem tudja, miféle könyvről beszél. Aztán, amikor megeteti, megitatja, akkor kérdezi a Péter, hogy nem maradnál kicsit még velem, mert olyan jó, hogy itt vagy mellettem, és akkor nem vagyok egyedül. Azt mondja, a könyv azt nem mondja, hogy maradjunk az ellenségünkkel. Van sok dolgom, megyek. És akkor aztán a másnap megint megy. Megint ad neki. És akkor hát ez a Pétert nagyon elgondolkodtatja is, és azt mondja, hogy te figyelj, te én olyan aljas voltam veled szemben, amikor a macskádat megöltem. És akkor azt mondja a Róbert, hogy hát a macska, hát úgyis előbb-utóbb elpusztult volna. De mi béküljünk ki, és hát megbocsátanak egymásnak. Szóval elmegy aztán a következő hittanórára, és akkor azt mondja a Margit nénnek, hogy na most már ezt az igét kipipálhatjuk. Ha éhezik a te ellenséged, adj kenyeret enni, szomjazik, adj neki vizet inni, ezt kipipálhatjuk, ez megvan. Mi a következő ige? Na én azt hiszem, hogy így kell a Szentírást olvasni, vagy így kell beülni egy istentiszteletre, vagy egy hittanórára. Na most akkor erről volt szó, akkor a következő héten megtesszük, és akkor nézzük, hogy na Uram, most akkor mi a következő, amit most adsz nekem? Mit csináljak most meg? Na így kell a Szentírást olvasni, tanulmányozni. A harmadik, hogy sok minden más könyv, vagy sok minden más, ahonnan beszerezzük az ismeretanyagunkat, hazudhatnak. Viktor Emmanuel Frankl, aki a második világháborúban Auschwitzba került, koncentrációs táborba, bécsi orvos, pszichoterapeuta és filozófus volt. Ő mondja azt, hogy nem is gondolta volna, hogy annyit kibírnak ők emberek, foglyok, mint amennyit kibírtak. Azt mondja, az orvosi könyveink hazudnak, nem mondanak igazat. Azt mondja, nem lehetséges az, hogy olyan hidegbe mesztelenül fürdeni és nem megfázni. Vagy nem lehetséges az, hogy aki fél vagy nem tud elaludni a civil életben, ott a fogolytáborban, a három emeletes ágyon, ahol egy emeleten hárman voltak összezsúfolva, és egy takaróval kellett, hogy aludjanak pára nélkül a puszta deszkán. Nem lehetséges az, hogy ahogy letették a fejüket a sáros cipőjükre, már is elaludtak. Megszűnt az alvás zavaruk, magyarán. És azt mondja, amikor arra gondol, hogy a Szentírás azt mondja, hogy ne félj, én veled vagyok, az pedig igaz. Átéli, hogy vele van az Isten. Vagy, hogy mindenre van erőm a Krisztusban, az igaz. Mert tényleg mindenre erejük volt. Sok-sok minden oldalról jönnek az impulzusok. Ezt olvastam az interneten, azt olvastam az interneten. Azt mondták, hogy ez. Az egyik ember erre próbál rávenni, a másik ember arra próbál rávenni. Talán még zsarolni is próbálnak bennünket emberek. Nagyon sok hazugság vesz körül bennünket, nagyon sok mindenre. Odafigyelünk, amire nem kellene. Egyetlen egy dolog, amire biztos oda kell figyelnünk. A Szentírás. Mert más könyvek, más emberek hazudhatnak. Szentírás nem. Végül, negyedik pont, egy beteg testvérünk mondta, hogy annyi minden után rohanunk és szaladgálunk az életünkben. És most nem tudom, hogy felépülök-e. Nem tudom, hogy hazajutok-e. A legfontosabbal nem törődünk. Az Istennel nem törődünk. A Bibliával nem törődünk. Pedig ezek azért irattak meg, hogy örök életünk legyen. Ugye a Biblia az etalon, ezt így tanuljuk a konfisokkal, nemrégen volt ugye a Biblia című rész, hogy a Biblia az olyan etalon, mint a Párizsban található méterrúd. Nincsen más méterrúd. Nincsen más méter. Nincsen más Isten szava, nincsen más kinyilatkoztatása az Istennek az emberek felé. A Szentírás az, amely a kinyilatkoztatás arra vonatkozólag, hogy hogyan lehet életünk. Hogyan lehet egyáltalán, mihez kell a mi életünket mérni, igazítani. Hogyan ismerhetjük meg az Istent? Nincsen más etalon, csak a Szentírás. De ez elegendő mindannyiunk számára. Úgyhogy mindig tegyük meg, amit mond. És nekünk is lesznek ilyen tapasztalataink. Nem ígéri azt Jézus, amikor az ellenség szeretetről beszél, hogy na és akkor mindig meg fogja bánni majd az ellenség a bűneit, amikor jót teszünk vele. Ezt nem ígéri. Nem azt mondja, hogy annak a függvényében tegyük a jót a másikkal, vagy azért tegyünk meg bizonyos dolgokat, mert akkor aztán minden olyan könnyű lesz. Nem. Azt nem mondtam el, hogy a Róbert azt is mondja a Péternek, amikor megteszi, hogy hát azért teszem, mert a könyv mondja, meg hát így van békessége a lelkemnek. Ugye azt nem kell magyarázni, hogy akkor nincsen békessége az embernek, hogyha éppen forralja a bosszút a másik ellen. Akkor nincsen. Hát a magam békességért, a magam Isten kapcsolatáért, a magam örök életéért kell megtennem azt, amit a Szentírás mond. Ámen. Imádkozzunk. Urunk, Jézusunk, olyan sok minden hangot hallunk, hiszen körül vagyunk véve hangzó eszközökkel. Hívnak telefonon. Jelez a telefon, üzenetünk érkezett. Mindenféle messenger jelzi, hogy ez ezt mondja, az azt mondja, ez ezt írja. Az a könyv arra hívja fel figyelmet, a másik pedig ellenkezőleg. Urunk, összezavar bennünket a médiának és mindennek a tudálékossága. Segíts, hogy egyedül a te könyvedet, a Szent Írást tartsuk etalonnak, mértékadónak. Köszönjük, hogy biztosítottad számunkra az objektív mércét. Segíts, Urunk, hogy hozzád alkalmazkodjunk, hiszen te vagy a teremtő, a gondviselő és a megváltó, hogy megváltott életünk legyen. Ámen.